Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy nagy héten újra elcsöndesedhetünk előtted. Kérünk, hogy szólj hozzánk a te áldott ígédből. Dicsőséges vagy te, megjártad a keresztfát, alászálltál a poklokra, de most már ott ülsz az Atya Isten jobbján, és te vagy a bűnbocsánatnak, megigazulásnak, örök életnek forrása minden benned hívőnek, és te vagy az, aki vissza fogsz jönni, ítélni élőket és holtakat, te vagy az, aki múlik örök életünk, vagy éppen örök kárhozatunk. Segíts bennünket, hogy hitünkben meg tudjunk erősödni, irántad való bizalmunk, odaadásunk tudjon erősödni itt az ünnepekben, és segíts erre bennünket, megértve mindazt, amit te tettél értünk. Köszönjük, hogy minél mélyebben értünk téged, és azt, amit tettél, annál jobban tudunk téged szeretni, téged követni, neked odaadni magunkat. Kérünk, hogy láttasd velünk a te dicsőségedet, csodáidat, kegyelmedet, igazságodat, szentségedet, jóságodat, tökéletességeidet. Köszönjük néked, hogy meghajolhatunk előtte, de mai nap végén is. Kérünk, hogy légy közöttünk, szenteld meg együttlétünket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Máté evangéliumából. Máté evangéliumának a 26. részéből. Máté evangélium a 26. rész, 20. versétől a 25. versig, és aztán majd a 27. részből is olvasunk a 3. verstől a 10. versig. Tehát Máté 26. rész, 20. versétől. Mikor pedig beesteledék, letelepszik vala 12-vel, és mikor esznek vala, mondta: bizony, mondom néktek, ti közületek egy elárul engem. És felettébb megszomorodva kezdék mindannyian mondani neki: én vagyok-e az Uram? Ő pedig felelvén mondta: aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Az embernek fia jól lehet elmegyen, amint megvan írva felőle, de jaj annak az embernek, aki az embernek fiát elárulja. Jobb volna annak az embernek, ha nem született volna. Megszólalván pedig Júdás, ki elárulja valőt, mondta: én vagyok-e az, Mester? Mondanéki, te mondtad. És a 27. részből, 3. verstől a 10. versig: akkor látván Júdás, aki őt elárulta, hogy elítélték őt, megbánta dolgát, és visszavitte a 30 ezüst pénzt a főpapoknak és a véneknek, mondván: vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig mondának néki: mi közünk hozzá? Te lássad. Ő pedig eldobván az ezüst pénzeket a templomban, eltávozék, és elmenvén felakasztotta magát. A főpapok pedig felszedvén az ezüst pénzeket mondának: nem szabad ezeket a templom kincsei közé tennünk, mert vérnek ára. Tanácsot ülvén pedig megvásárolták azon a fazekas mezejét, idegenek számára való temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt vérmezejének minden mai napig. Ekkor teljesedik be Jeremiás próféta mondás, aki így szólt: és vevék a 30 ezüst pénzt, a megbecsültnek árát, kit Izrael fiai részéről megbecsültek, és adták azt a fazekas mezejéért, amint az Úr rendelte volt nékem. Kedves testvéreim, a mai bűnbánati alkalmon arra hívlak benneteket, hogy Iskárióti Júdásról gondolkodjunk. Az ő történetének a tükrébe pillantsunk bele. Szomorú aktualitást ad ennek a történetnek, hogy egy olyan társadalmi erkölcsi atmoszférában élünk, amelyben az árulás sokak szemében teljesen relatív dolog. Ha akarom, hősies erény, ha akarom, bűn. úgymond helyzetfüggő, vagy nézőpont kérdés, hogy mikor bűn, mikor erény, mikor igazolható, mikor nem igazolható, teljességgel szituáció függő. Na, ezt úgy hívják, hogy szituáció etika. Ez az Isten tagadó világnak a nagy találmánya. Érthető, mert ha nincs Isten, akkor minden erkölcsi érték relatívvá válik, viszonylagossá válik. Viszonylagossá válik a házasságtörés, a hazudozás, a lopás, az ölés, az agresszió, a házasság, az egyház, a haza, a nemzet, hazaárulás vagy haza szeretet, teljesen mindegy. Minden attól függ, ugye ez a nagy bölcsmondás, attól függ. Hát Júdás története is egy a bibliai történetek közül, amit néhányan megpróbálnak ilyen relativista módon értelmezni, és ahogy szokták mondani, átkeretezni, és megpróbálják őt nem árulónak, hanem egy hősnek beállítani. Ezt nem csak kereszténységen kívüli emberek próbálják, hanem kereszténységen belüli emberek is megpróbálják, magukat hívőknek valló emberek is megpróbálják átkeretezni a sztorit, és Júdásból egy ilyen hőst csinálni, mert hát ugye miért is lenne vétek az, hogy hozzásegítette Istent a Jézussal kapcsolatos terveinek a megvalósulásához. Hiszen Isten tervezte úgy, hogy a fiának meg kell halnia, Júdás csak segítő kezet nyújtott. Hát ezért nem bűnös. Vagy vannak olyan megközelítések, hogy Júdás igazából segített Jézusnak, akinek a legfőbb baja az volt, hogy az ő lelke egy testben volt, egy földi hústestben, és az ő lelke, így mondta, a hústestében egyféle rabságban volt, és szeretett volna belőle kitörni, kiszabadulni, de nem bírt. Júdás volt az, aki végre hozzásegítette az, hogy keresztfára szögezzék, és ott végre megválhasson Jézus lelke a testétől. Tehát jó gyerek ez. Hát a Biblia, ahogy ismeritek, nem mondja Júdást egyáltalán pozitív hősnek. Jézus maga kimondta ezt, olvastuk az evangéliumban, hogy ő elmegy, ahogy meg van írva, de jaj annak az embernek, aki őt elárulja. És jobb lenne, hogyha az meg se született volna. Hát érdemes elgondolkozni ennek a Júdásnak ezen a szerepén egy kicsit, és onnan indulnék el, hogy próbáltam az árulást magát meghatározni. És szerintem Júdás története segít az árulásnak a definíciójába. Ő mit tett pontosan? Azt tette, hogy őt Jézus elhívta, hogy kövesse őt, és ő beállt Jézus követésébe. Ott is volt Jézus követésében éveken keresztül, hallgatta a mestert, látta a csodákat, szembesült mindazzal az igazsággal, amit Jézus képviselt, akár szóban, akár tettben, és úgy tűnt róla, hogy teljesen elkötelezett Jézus mellett, ment a többi tanítványokkal együtt misszionálni, Jézus Krisztus voltát képviselni a zsidó nép között. Ott volt a tanítványok között is, akik befogadták őt, akik szerették őt, és úgy tűnt, hogy teljesen beilleszkedett ebbe a társaságba. És aztán egyszer csak történt vele valami, ami miatt kiugrott ebből a közösségből, Jézus ellen fordult, Jézus tanításai ellen is fordult, Jézus tanítványai ellen is, a hívő közösség ellen is fordult, és átállt azoknak a táborába, akik Jézust, illetve a hitét, meg a tanítványait is a pokolba kívánták. Ez az árulás definíciója. Jézus befogadta őt, szerette őt, részesítette javaiba, áldásaiba, A tanítványok is befogadták őt, ők is ott voltak vele, közösséget vállaltak, és ő egyszer csak gondolt egyet, és ebből a táborból átigazolt a halálos ellenség táborába, és ebből a halálos ellenség táborába természetesen Jézus ellen, a hit ellen és a tanítványai ellen kezdett el ügyködni, tevékenykedni. Ez a ez az árulás, ez olyan dolog, amit olyan ember követhet el, azóta is így van, aki egyszer meghallotta Jézus hangját, és bizalmat szavazott Jézusnak, és odaállt mellé, úgymond megtért, belépett a Krisztus hallgatóságába, a Krisztus követőinek a táborába, próbálta követni a tanításokat, próbálta követni Jézusnak az útmutatásait, beilleszkedett a Krisztus szerető társaságba, a hívő közösségébe. Szóval az ilyen emberek követhetnek el árulást. Van egy másik példánk is, azt is ismeritek, az Péter. Ő is árulója lett Jézusnak, de ő megtalálta a visszafelé vezető utat, Júdás meg nem. Tehát engem az gondolkoztatott el, hogy amikor az Úr Jézus mondja a tanítványoknak, hogy ott az utolsó vacsorán, hogy egy valaki el fog árulni engem, akkor azt kérdezik a tanítványok, hogy csak nem én, csak nem én. Vagyis mindegyik föltételezte magáról, hogy képes elárulni Jézust. Ez nagyon, nagyon megdöbbentő dolog, és azért megdöbbentő, mert úgy első hallásra én úgy magamat úgy nem tudnám elképzelni, hogy elárulom Jézust. Meg én szerintem nem is vagyok egyedül. Tehát úgy nem úgy gondolunk magunkra, hogy mi Jézus árulói lehetünk egyáltalán. Tehát nem biztos, hogy megkérdeztük volna, hogy csak nem én, mert nem vagyunk ilyen rossz hiszeműek önmagunkkal szemben, mert bízunk magunkba. De ennek ellenére mégiscsak megtörténhet velünk, sajnos megtörténhet velünk, hogy mi is Jézusnak az árulóivá leszünk. Noha tanítványai lettünk, és lehet tényleg szeretjük az Urat, meg láthatóan hallgatunk rá, meg érdekel bennünket, meg akarjuk követni az akaratát, meg akarjuk megismerni még jobban, meg szeretjük a hívőket is úgy magunk közül, meg körül, beilleszkedünk, meg szolgálni próbálunk, ugyanúgy, mint ahogy Júdás is, és akkor egyszer csak velünk is előfordulhat, hogy az ellenség táborába állunk, és elkezdünk lőni azokra, akik korábban a barátaink, meg a testvéreink, meg a megváltunk, meg az Urunk volt. Csak nem én. Úgy elcsöndesedtem, meg ti is csöndesedjetek el ezen, mert ne gondoljunk magunkról túl sokat, és inkább legyünk alázatosak. És merjük, sajnos csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti, azt mondja a próféta. Alázkodjunk meg magunk, és ismerjük el, hogy mi is képesek volnánk erre. És beleférhetne nálunk is a pakliba, és akkor úgy esedezünk az Úrhoz, hogy Uram, őrizzél meg engem ettől. Akkor tényleg komolyan kérjük, hogy Uram, őrizzél meg ettől, mert hogyha téged elárullak, akkor jobb lett volna, ha meg se születtem volna erre a földre. Jobb lett volna, ha meg se születek. Nézzük az árulásnak az aktusát is egy kicsit. Ugye ennek a júdási árulásnak én úgy láttam, hogy két fázisa volt, vagy két lépcsős volt, így is lehetne mondani. Az egyik az egy titkos rész, a másik az egy nyilvános rész. Azt gondolom, hogy a titkos rész az volt, amikor Judásnak a fejébe megfordult ez, hogy Jézus ellen fordul, meg a tanítványok ellen fordul, az egész ügy ellen fordul, noha eddig ott volt köztük, átáll az ellenfél oldalára, és onnan kezdi támadni ő is velük együtt a korábbi kenyéradó gazdáját. Lelki kenyéradó gazdáját, meg testi kenyéradó gazdája is volt egyébként Jézus. Ez valahol úgy benne dőlt el ez a dolog, aztán utána ő tovább lépett, és Sutyomba fölkereste ugye a főpapokat, meg az írástudókat, tehát a nép vezető elitjét, akikről tudta nagyon jól már régóta, hogy ezek Jézust el akarják söpörni. Le akarják zárni a Jézus aktáját. Már olvassuk Márk evangéliumában, hogy egész korán a Jézus első csodái után már azon kezdtek tanakodni a farizeusok és az írástudók, hogy miként tehetnék el őt láb alól. Ez valószínűleg a fülébe jutott Júdásnak is, meg a többieknek is. De hát akkor még nem történt semmi. Később is újra és újra találkozunk ezzel a megjegyzéssel, hogy Márk evangélium a 14. részében is ott van, hogy elkezdték tervezni a farizeusok és a Heródes pártiak együtt, akik egyébként nagyon nem komálták egymást, de most ebbe egyetértettek, hogy tanakodni kezdtek, hogy hogyan tudnánk Jézust elintézni, csak hogy ne az ünnepnapon, hogy zavargás ne támadjon a nép közt, hogy tudnánk csalárdsággal, így mondják, csalárdsággal, tehát valami sutyomba, egy ilyen kis ravasz módon ugye elcsípni őt, és aztán elintézni. Szóval ezt a dolgot tudta Júdás, és elment ezekhez az emberekhez titokban, még mindig titokban, sutyomban, a sötétség leple alatt ügyködik. És elmondja nekik, hogy neki van egy ötlete, van egy olyan ötlete, és épp letárgyalják ezt az ötletet, hogy a Páska elköltése után úgy gondolja, hogy Jézus ki fog menni a tanítványaival az Olajfák hegyére, mindig oda szokott menni, és ott van egy szép nagy kert, a Getsemáné kert, az óriási nagy évszázados vagy évezredes olajfákkal, ott szokott imádkozni, most is oda megy, ott fog majd biztos imádkozni. Tanítványai lehet, hogy ott lesznek, lehet, hogy nem lesznek, lehet, hogy alszanak, lehet, hogy fönt lesznek, nem sejtenek úgyse semmit, nem készülnek semmire. És akkor majd ő jön, csak adjanak mögé egy tisztes csapatot, és akkor elvégzi a piszkos munkát. Megmutatja, hogy hol van Jézus, mert ő a sötétbe is föl fogja tudni ismerni, a mozdulatairól, vagy a hangjáról is. Meg fogja csókolni, és akkor elfoghatjátok. És szépen elvihetitek, és elkezdődhet a procedúra. Senki nem fog tudni semmit. Igaz, hogy sok zarándok van Jeruzsálembe, de ilyen éjszakai órán már nem járkálnak az utcán. És ilyen viszonylag nyugodtan elintézhetitek ezt az ügyet. És ez tetszik a főpapoknak és az írástudóknak. És megegyeznek, és egymás tenyerébe csapnak. 30 ezüstöt kapsz. 30 ezüst, jó? Jó. Titokba. És akkor jön a második lépcső, amikor Júdás a tettek mezeére lép, és a terv testet ölt, mert megkapja a csapatot azon az estén, miután ott hagyja Jézust az utolsó vacsorán, miután Jézus megmossa a lábát, ott hagyja, elmegy, és megkapja ezt a, valószínűleg egy teljes kohorszot kapott, az kb. 600 katonából állott, egy római sereg az Antónia erődből, ami a templom mellett volt. Nincs szám, de mégis egy nagy tömegről esik szó itt a leírásokban. Valószínűleg, hogy tényleg több százan jöttek. Jézus mondja is nekik, amikor odaérkeznek, hogy minden nap ott tanítottam a templomban, miért nem ott fogtatok meg? Jöttök rám botokkal, fustélyokkal itt az éjszaka leple alatt. Megfoghattatok volna ott is, nem ott. Állik, felfegyverkezve jönnek, mert a legrosszabbra számítanak, valami ellenállásra, de semmi ellenállás nincs Jézus részéről, megkérdezi őket, hogy kit kerestek, és aztán mennek az események a szokott rendben, Júdás megcsókolja, Jézus szeretettel, megint még mindig szeretettel köszönti, barátom, miért jöttél? És aztán elindul a tortúra, a per. Tehát így van ez, testvéreim, hogy minden árulásnak vannak ilyen titokzatos előzményei, mielőtt a konkrét megnyilvánulás megtörténik. Valami süttyomba történik. Valami ott a szívbe történik. Valami aztán, nem tudom, kikkel kezdünk tárgyalgatni, és akkor egyszer csak megtörténik a konkrét árulás. Jézus elárulása a megváltónké, az Urunké. Valahogy átkeveredünk az ellenfél táborába. Persze elgondolkoztam azon is, hogy mik ennek az árulásnak a motivumai. Azt hiszem, hogy úgy mindnyájan gondolkoztunk már ezen, de mindig újra elgondolkozom én is, hogy vajon miért csinálta ezt Júdás? Az egy nagyon könnyű megoldás lenne, hogy azt mondjuk, hogy amit egyébként mond a Biblia, hogy a sátán belement Júdásba, és megszállta őt, és az eszközévé tette. Ez igaz. Biztos, hogy ennek az árulásnak volt egy ilyen természet fölötti oka is. Többször is olvassuk ezt, hogy a sátán eszközévé vált Júdás, átadta magát teljesen a sötétség hatalmába ez a szerencsétlen ember, és utána végig csinálta. De vannak valószínűleg egyéb okok is. És valahogy, ahogy elgondolkoztam, azt gondoltam először, hogy szerintem a pénznek a szerelme az ott volt ebbe az emberbe. Mert Júdás egy nagyon anyagias embernek látszik az egész történetből. Már nem csak ebből a történetből, az egész története. Ugye ő volt az, akinek a kezére volt bízva a tanítványoknak a perseje. János evangéliumából olvassuk, hogy ő kezelte a kasszát. Ő volt a pénztáros, de lopott belőle. Tehát ez már jelzi azt, hogy egy ilyen anyagias ember volt. Jézus nem volt gazdag, ugye, nem is kínált senkinek nagy gazdagságot, Júdás nem kapott tőle soha 30 ezüstöt. Ha pénz kellett, neki lopott a közösből. Azt hitt, hogy nem tudják, de tudta Jézus, hogy mi történik. Hát itt is fölháborodik, amikor a leprás Simon házába megy Mária, és ráönti Jézusra a drága kenetet. Valóban drága volt a kenet. Egy munkásnak az éves bére volt az összeg, amibe került egy olyan illatos parfüm. És ezt Jézusra önti, és akkor Júdás ott fölháborodik. Ezt a szegényeknek kellett volna adni, ugye mondja ő, aki lop a perseiből. Szóval egy nagyon vágyott volna a pénzre, és hogyha jön ez a 30 ezüst, azért az nem túl sok, de mégis valami a kasszába. És a pénz, tudjátok jól, hogy ez a pénz az egy kicsit közel áll a hatalomhoz is, mert akinek van pénz, annak van hatalma. Mondhatnánk, hogy egy nem csak pénzvágyó volt, hanem egy hatalomvágyó ember is volt. Hatalomvágyó, hogy másoknak ő dirigálhasson. Iskárióti Júdás, hát egy kis településről származó kisember volt. Akkor nagy ember, neki úgy dirigál, megmondó ember. Aztán biztos, hogy volt benne egy ilyen kényelmes életutáni vágy is, hogy ha van pénzed, akkor nem csak hatalmad van, hanem sok mindent megengedhetsz magadnak, akkor egy ilyen szegény ember egy kicsit kényelmesebben élhetne, nem? Mert erre is lenne, meg arra is lenne, egy kis élvezet itt, egy kis élvezet ott. És ráadásul ott van benne, biztos, hogy ott van benne a dicsvágy is. Mert azért vágyik a pénzre is, hogy aztán legyen hatalma is, meg kényelmesen élhessen, legyen valaki, egy dicsőségre vágyik tulajdonképpen. Tündökölni akarna ő. És azt hitte a szegény, hogy majd Jézustól ezeket megkapja. Mert majd Jézus ezeket megadja neki, hiszen ő a messiás. Ő lesz Izrael királya, gondolta. Sőt, nem csak Izrael királya, hanem a világ királya lesz. Hát a legjobb üzlet vele összeállni. Ott lesz majd pénz is, lesz majd hatalom is, lesz majd kényelmes élet, kiváltságok, privilégiumok, lesz dicsőség is. Az elithez fog tartozni. Elvégre Jézus ezt ígérte, nem? Hát nem ezt ígérte. Jézus pontosan, hogy nem ígért ilyeneket a tanítványainak, egyiknek se, sőt, mást ígért, egész mást, de ő azt már nem hallotta. És aztán kezdte, hogy ahogy jártak Jézussal, kezdte egyre jobban érezni, hogy ezt ő nem fogja megkapni, egyiket se fogja megkapni. Nem lesz se pénz, nem lesz se hatalom, nem lesz se kényelmes élet, nem lesz dicsőség se. Esetleg még örülhet, ha túléli a dolgot. Nem tudom, hogy mikor kezdődött el benne, vagy mikor kezdődhetett el benne ez az egész frusztráció. Talán akkor, amikor Jézus megsokasította azt a pár kenyeret és halat. Az Jézus 5000 embernek enni adtak. Mert utána azt olvassuk, hogy a nép királyá akarja Jézust tenni, és Jézus egy az egyben elhárítja ezt. Nem engedi, hogy királyá tegyék. Nem engedi, hogy Mesiás királyá kikiáltsák. Elmegy onnan, ott hagyja az egész őt trónra ültetni akaró bagást. Itt már valószínűleg már valamely a szöget ütött a fejébe Júdásnak. Aztán utána, nem akarom az egész életét itt végig elemezgetni, de biztos vagyok benne, hogy a jeruzsálemi bevonulás betette nála a kaput. Mert ott Jézus úgy ment be, mint ahogy a Mesiás király megy be, de utána valami egészen más csinált, mint amit Júdás szerint valószínűleg csinálni kellett volna. Mert ők úgy gondolták, hogy ha a Mesiás király bevonul Jeruzsálembe, akkor ott hatalomátvétel lesz, ott egy nagy pucs lesz, a rómaiak haza, a nem tudom kicsodák kiebrudalva, új rend, új ország, új világ, ítélet éri a gonoszokat, az istenfélőket fölemeli, mert itt a Mesiás király. Elfoglalja a trónt. Erre nem ez történt. Bement a templomba, azt elkezdte kitisztítani a templomot Jézus. Utána meg fogta magát, és kiment Betániába. Teljesen, én azt gondolom, hogy Júdásnak óriási várakozása volt, és egy hatalmas nagy csalódás, egy frusztrált ember lett. És minél frusztráltabb lett, annál dühösebb lett. Egyféle pszichológiai folyamat ez nyilván. Egyre dühösebb lett. Megtelt a szíve gyűlölettel ez iránt, a Jézus iránt. És először lehet, hogy csak magába szitta, aztán utána lehet, hogy már a környezetébe is elkezdte hinteni az észrevételeit, idézőjelbe téve Jézus ellen, de aztán lehet, hogy leállították, vagy látta, hogy nem nagyon fogékonyak a többiek erre. Na akkor hova megy? Akkor megyek a gyűlöletemmel a főpapokhoz, meg akikről tudom, hogy el akarják intézni, és a kezükre játszom, minél kisebb feltűnéssel, hadd intézhessék el ezt az ügyet. És megy, és legalább, nem vészel mindenben, legalább 30 ezüstöt kapok. És itt, testvéreim, tényleg olyan ilyen mély lelki dolgok vannak, amikre csak még egy nagy löket, vagy hogy mondjam, rá rakódik a sátánnak az ügyködése. És itt most magunkon is elgondolkozhatunk, testvéreim, mert, vagy magamon, hogy ha bennünk is vannak ilyen, hogy igen, hát Jézus, igen, Jézus, és akkor Jézus majd megáld minket minden jóval, és akkor lesz pénzem is, mert azért nagyon szeretnék gazdag lenni, meg hát úgy jó lenne, hatalmas is lenne valamennyi azért, ha nem is olyan sok, de azért lenne, meg egy olyan kényelmes életet tudnék így kialakítani magamnak, meg kicsit úgy lennék valaki, én, kicsit úgy tündökölhetnék. Aztán, ha Jézus nem adja, akkor frusztrálódhatunk, és lehet bennünk egy ilyen neheztelés Jézusra, meg aztán még netalántán meg is haragudhatunk Jézusra, hogy nem teljesíti azt, amit ő soha egyébként nem ígér, de mi elvártuk volna tőle cserébe. És előfordulhat, hogy sajnos mi is egyszer csak hátat fordítunk neki, és átállunk az ő gyűrülőinek a táborába, és az ő szekerüket kezdjük el tolni, és ővelük kezdünk egy gyékényen árulni. Nem kell ennek így történnie, de Isten őrizzen meg engem is, meg benneteket is, hogy megtörténjen mégis netalántán, mert volt már rá precedens. Egyébként nem egyszer, nem kétszer. Az egyház történet sajnos tele van júdásokkal. Olyan emberekkel, akik ott voltak az Úr mellett, az Úr igazságai, az Úr értékei, az Úr népe mellett, akiben az Úr is, hogy mondjam, megbízott, meg akiben a hívők is megbíztak, mert miért ne bíznánk meg benne. Együtt imádkozunk, együtt olvassuk az ígét, beszélgetünk róla, együtt szolgálunk. És aztán fogták magukat, és egyszer csak... Emlékszem, hát a sok történet közül kettőt hadd emeljek az éki nektek. Az egyik Viski Feri bácsi volt, aki az erdélyi Betániának volt a vezetője. Szépen szolgáltak, csendes napok, csendes heteket szerveztek, leginkább titokban, mert a kommunista Romániában nem lehetett ilyeneket nyíltan csinálni. Mentek a lesítóhoz, és ott a táborba, ott voltak heteken keresztül, és nem volt ott politikai összeesküvés, csak a Bibliáról beszéltek, az ígéről beszéltek, de hát azért a Securitate tudta ezeket a dolgokat. És amikor lényeg, hogy honnan tudta, honnan nem tudta, mikor megtörtént a rendszerváltás, ugye Viski Feri bácsi már öregember volt, és megkapta a besúgóknak a listáját. A saját hívő testvérei súgták be őket. Szegény nem sokkal utána már meghalt, illetve nem szegény, mert hazament az Úrhoz, de ez nagyon melbevágó dolog volt a számára. A másik eset az személyesebb, az édesapámmal történt, amikor egyszer csak megkeresült a nagykátai rendőrségről egy magasrangú tiszt a rendszerváltás után, és akkor mondja, hogy tiszteletes úr, azt kérném, hogy maga keresztelje meg a gyerekünket. És mondja édesapám, hogy rendben van, de miért? Miért pont hozzám jött? Azt mondja, magát ismerem. Hát honnan ismer? Hát magát állandóan följelentették a kollégái. Csak nem adtam tovább a feljelentéseket, mert én nem vagyok olyan ember. Bedobtam a szemetes kukába mind. És maga az én szemembe egy hiteles ember, ezt mondta apukámnak, ezért jöttünk magához. Hát kik jelentették fel? A saját lelki kollégái. Kiderült, hogy volt egy lelkész, magát megnevezi nem akaró faluban, magát megnevezi nem akaró lelkész, én tudom, hogy hol volt és ki ez, azóta már köztudott egyébként, akkor nem volt köztudott. Mentek a feleségével szabadságra, és kérték édesapámot, hadd hozzák el a kislányukat, hogy vigyázzunk rá, a kis Jutkára. És akkor anyukám, ott voltunk már tizen, nem tudom hányan, bevállalta, hogy jó, hát legyen itt a kis Jutka is. És ott pátyolgattuk a kis Jutkát, ugye, nagyon elkényeztetett hisztis kislány volt, emlékszem. Fú, nagyon fölment bennünk a pumpa fiúkba. De azért eltűrtük valahogy, és akkor, amikor eltelt az a két hét, akkor jöttek vissza a szülei, és elvitték. És akkor kiderül erről a lelkészről, akibe édesapám megbízott, aki hívta őt szolgálni, és kiderül róla, hogy egy besúgó. Jelentéseket írt. Na hát, de még másokat is mondhatnánk. Akik ott állnak az Úr mellett, akik nagy evangelizátorok voltak, és egyszer csak hogy nem, egyszer csak kommunista ügynökök lettek. És elkezdtek besúgni és jelentéseket írkálni a korábbi testvéreikre, akikkel úgymond egy hiten voltak ők, és egy táborba tartoztak. Miért? Hát a körülményekről is egy pár szót hadd mondjak még, bár nagyon sokat lehetne ezekről beszélgetni, de a körülményeket mindenképpen akarnám előttetek egy picit itt részletezni. Tudnélik, Judás árulását több körülmény is úgy figyelemre méltóvá teszi, vagy hát súlyosbítja. Egyfelől az, hogy ő ezt az árulást láthatóan önként követte el. Önként és dalolva, ahogy szokták mondani. Ő gondolta ki, ő forgatta magába, aztán ő csinálta meg. Nem olvassuk, hogy rákényszerítette őt erre bárki. Jézus biztos, hogy nem. De még a zsidó nép vezetőiről se olvassuk, hogy ők próbálták beszervezni Júdást valahogy maguk. Ő kereste meg az illetékeseket, és proaktívan csinálta végig ezt az egész ügyet. Van, akit kényszerítenek az árulásra. Van, akit kényszerítenek. Fogott emberek. Kiszolgáltatott helyzetbe hozták magukat, és a lelepleződéstől való félelem miatt besúgókká lettek, és árulóivá lettek a Krisztus ügyének. Elég volt abba az időben, hogy egy lelkésznek a nyakára mondjuk meghívták egy konferenciát, aztán beküldtek hozzá valami szép nőt, és a lelkész elbukott. Aztán kiderült, hogy valaki küldte azt a nőt, és tudja a titkos ügynökség, hogy mi történt, és közölték a tiszteletes úrral, hogyha nem akar lebukni, akkor legyen szíves írni szép kis jelentéseket. Aki nem vállalta a lebukást, nem vállalta ezt, hanem próbálta leplezni, hogy mit csinált, ugye ezek a fogott emberek. Írták a jelentéseket. Voltak, akiket úgy megfenyegettek, hogy a gyereked nem fog tudni tovább tanulni, tudod? Hiába van okos gyereked, nem fog tovább tanulni. Az én nagybátyáim igazából nem akartak lelkészek lenni. Mindegyiknek volt, még édesapámnak is, édesapám is orvos akart lenni, de közölték velük, hogy Csipos Istvánnak a gyerekei nem lesznek orvosok, meg mérnökök, meg nem tudom mi, hiába akarnak. Menjenek, ahova akarnak. Ezt akkor lelkészek lettek. Mert valami isteni csoda, hogy használta őket az Úr valamire. Édesapám ugye később az Úr felé is fordult, meg is tért, lelkészként már. Tehát jó volt ez így, de nem, az nem lehet. Ha nagyapám beadta volna a derekát, akkor lehetett volna. Ez így ment. Tehát ezek a kényszeres dolgok, amikor ilyen negatív kényszereket gyakorolnak valakire. Van, akit meg olyan pozitív kényszereknek tesznek ki, hogy hát lehetsz valaki te. Hát esperes lehetsz, püspök lehetsz, pozícióba juthatsz, ha. És ha valakiben ott volt ez a pénzvágy, meg dicsvágy, meg élvezetvágy, meg hatalomvágy, az bevállalta. És ment. És írta a jelentéseket. Akkor is a hívő volt egyébként. Onnan árult el a lelkésztársait, onnan árult el a presbitereit, a gyülekezeti tagokat, testvérei, gyülekezeti tagokat. Csoda, hogy még vannak gyülekezeti tagok. És ez egy óriási pozíciót ajánlunk neked. Több pénzt ajánlunk neked. Vagy hát van, amikor még én katona voltam, akkor egy kicsit lejjebb volt eresztve a léc, behív a titkos irodájába, tehát vagy nem titkos volt, az iroda nem volt titkos, de oda hívott magához az elhárító tiszt. Nagyon barátságos ember volt, mindig civilbe jött, ment. Jaj, Sipos honvéd, jöjjön, majd kicsit beszélgessünk. Tudja most, ja, mondom, jó, beszélgessünk. Nem is tudtam, hogy kicsoda ez az illető pontosan. Bementem az irodába, leülünk beszélgetni. Azt hittem, akar valamit, hogy hozzak neki a városból, vagy valami, és nem mondja, nem, hanem hogy postás kellene itt a laktanyába, és vannak itt ugye elég nagy laktanya volt, a marcali laktanya, kellene egy ezred postás, aki nagyon felelősségteljes munka, és hogy esetleg őre gondoltunk, hogy esetleg elvállalná ezt a felelősségteljes munkát, ugye, mert hát itten katonai iratokat kell a postára, meg pénzeket kell szállítani, meg nem tudom micsoda. Mondtam, hogy én ha rám esik a választás, elvállalom. Hát maga mégiscsak lelkész lesz, ugye, tudta. Lelkész. Na igen. És akkor egyszer csak jön egy fordulat. Esetleg, hogyha tudjuk, hogy ott a focipálya mellett szoktak maguk így leülni, teológusok így beszélgetni, hogyha valamit hall esetleg, hogy azt mondja már el majd nekem. Mondtam, hogy nem mondok semmit, úgyis tudnak mindent. Nem vagyok hajlandó semmit sem mondani. Ha így megválasztanak postásnak, elvállalom, becsületes, tisztességes leszek. De senkinek nem fogok semmit mondani arról, hogy miről beszélgetünk. Egyébként a Bibliáról beszélgetünk mindig. De úgy is tudják. Ezek után azt mondta, hogy jó, rendben van, nehogy azt így, hogy itt volt a szekrényemben a magnó. mondja nekem. Nehogy azt higgye, hogy itt voltam. Mondom, nem hiszem, hogy ott volt. Utána már csak egyszer kérdezte meg tőlem a laktanya, már akkor leszerelés előtt egyszer összefutottam vele megint, és akkor mondja, hogy még nem akar valamit mondani? Mondom, nem, eszem ágában sincs, mondom, semmit nem mondok. De ez nem azért mondtam most, hogy én mekkora nagy bátor voltam, hanem egyáltalán, hogy ezek a módszerek, hogy észre se veszi az ember, azt már nyakig benne van. És a saját hívő testvéreimet kellett volna elmondani, hogy mit csinálnak meg mi. És ha egyszer elkezdi az ember, először csak ennyit mondasz, aztán utána már ennyit kell mondani. És aztán, amikor kijössz a laktanyából, majd ott kint is ugyanezt kell csinálni. Szóval az Isten őrzött meg engem is attól, hogy ebbe a csapdába, hogy így mondja, nem sétáltam bele. De vannak ezek a... Van, aki önként megy, van, akit így kényszerítenek, negatíva, pozitíve, de valami olyan döbbenetes dolog ez, testvérek, hogy Júdás egy olyan valaki ellen fordul, még ez egy olyan körülmény, amit fontoljatok meg, hogy egy olyan valaki ellen fordul, és a tanítás és a közösség ellen fordul, aki szerette őt. Tehát ez, aki a bizalmába fogadta, a bizalmába avatta. Szóval ez egyszerűen, hogy valakit szeretnek, és akkor te azt gondolod, hogy most te ellene fordulsz annak, aki téged szeret. Hát Júdás se bírta ki a végén. Ez egy borzasztó dolog. És ráadásul ez is súlyosbítja ezt az egész helyzetet, hogy olyas valaki közé áll be, akik halálosan gyűlölik Jézust, aki őt szereti. Halálosan gyűlölik ezek. Nagyon jól tudta Júdás, hogy ezek az emberek, ezek nem fognak megelégedni azzal, hogy Jézusnak ennyi a Jézus, hát azért, na, kicsit vegyél már vissza. Nagyon jól tudta, hogy itt nem egy kis ennyi-bennyire lesz szó, hanem meg fogják ölni. Ki fogják csinálni. És ő mégis megcsinálta. És talán még egy dolgot hozok itt elétek ezzel az egész zavaros dologgal kapcsolatban, hogy Júdás hát különösen az árulásának az utolsó fázisába, hogy így mondjam, folyamatosan hazudozhatott. Tehát ő nem árulhatta el Jézusnak, hogy hát tudod, Jézus, mitől fog történni? Ez fog történni, meg kedves tanítványtársaim, erre készüljetek. Nem játszott nyílt kártyákkal, hanem titokba, sutyomba, álcázva magát, képmutatóskodva, mintha ő is ott lenne, csak nem én, mester. Együtt már Jézussal a tálba, meg nem tudom. Meg eltűri, hogy lábat mosson neki. Egyszerűen a hazugságba él ez az ember. Mindig hazugsága az árulással, mindig összefügg a kettő egymással. Most akármilyen tárgyalásokról van szó, vagy akármilyen most a körülöttünk élő világban, mindig a hazudozás van. Aki áruló, az mindig hazudik. Akár a hazaárulók, ma is, ahogy látjuk a világban magunk körül. Hazudoznak össze-vissza. Próbálják takargatni, leplezni, csak az a rossz hír, hogy egyszer csak mégiscsak Júdásra is fény derült, és az árulásra mindig fény derül. Ez is a körülmények közé tartozik. Mindig fény derül. A hazudozásnak egyszer vége szakad, és azt mondja Jézus, hogy amit titokba szóltok, azt a háztetőkről fogják közhírré tenni. Az áruló, mint Júdás, hiába játsza meg a talpig becsületes, tiszta, becsületes, nem tudom milyen komoly hívőt, meg nem tudom, egyszer csak lelepleződik, hogy nem az. Hazugságba él. Hát nem is csodálkozunk egyébként rajta, hogyha belegondolunk, hogy és belement a Júdásba a sátán. Kicsoda a sátán? A hazugságnak az atya. Hát azzal zárom le, hogy van az árulásnak egy súlyos következménye. Mikor elárulja Jézust Júdás, és látja, hogy elindul a per, tehát koncepciós per, tapasztalja, hogy mi van, mi történik az árulása nyomán, na, elindul benne a lelkiismeret furdalás. Ez még a, hogy mondjam, a jobbik eset, hogy elindul benne a lelkiismeret. Vannak olyan árulások, amikor nem indul el semmiféle lelkiismeret, legalábbis úgy tűnik, hogy nem indul el. Sőt, még az áruló megindokolja, hogy miért is lett ő hazaáruló, vagy a feleségének, vagy a férjének az elárulója, vagy nem tudom kinek az elárulója. Ő legalább furdalta a lelkiismeret. És annyira furdalta a lelkiismeret ezért, amit csinált, hogy fogja azt a nyomorult 30 ezüst pénzt, és visszamegy vele a templomba, és azt mondja a főpapoknak, meg az írástudóknak, hogy itt a pénzetek. Illetve nem mondja, hogy itt a pénzed, de annyit mond, hogy vétkeztem, mert elárultam az ártatlan vért. Azt már nem mondta, hogy itt a pénzetek, a pénz szétszórta a templomba, amikor látta azt a cinizmust, ahogy azok az emberek, akik adták neki azt a 30 ezüst pénzt a templom kincseiből, azt mondják neki, hogy ártatlan vért árultál el. Hát te lássad! A te ügyed, tehát számolj el vele valahogy magadba. Hát nekünk ehhez semmi közünk. És akkor a végső elkeseredésébe eldobálja, a templomba dobálja el a 30 ezüst pénzt, amit kapott. Ott hagyja nekik. Amit utána ájtatos pofával felszednek ezek a nagy vallási vezérek, és azt mondják, jaj, hát ezt nem szabad a templom kincsei közé tennünk, mert ez vérdíj. Onnan szedték ki. De most nem teszik oda-vissza. Vegyünk meg belőle egy kis mezőt, majd azt a mezőt veszik meg, ahol szerencsétlen Júdás öngyilkos lett. Mert onnantól ugye kimegy, onnan a templomból, és ez a lelkiismeret furdalástól gyötört ember nem találja meg a megbánásnak a helyét, ahogy nem találta meg Ézsau sem, és fölakasztja magát ott egy kies helyen. Ott lóg egy darabig, aztán leszakad a holteste a kötérről, holteste szétbomlik, elenyészik ott valahogy a hullája. Hát megdöbbentő ez az egész történet, hogy jár, aki Jézus ellen fordul ilyen formába, mint ahogy ő. Igaza volt Jézusnak, hogy jobb, ha meg se született volna. És igazán az életének ez a vége, amit látunk a Bibliában, ez még csak nem is az igazi vége. Mert az ő teste ott porlatt el valahol, de a lelke azóta is a pokolban van szegénynek. Az áruló így jár. Ez az ítélete. Magának szerzi meg. És közben a sátán pedig dörzsöli a markát. Hogy itt íme egy ember, aki Jézus mellé állt, aki követte Jézust, aki hitt valamilyen szinten Jézusnak, aki beékelődött a hívők közé, íme sikerült rávenni, hogy az Úr ellen, a hite ellen, a hívei ellen, a gyülekezete az egyháza ellen fordul, és átáll az én oldalamra, meg az általam dirigált emberek oldalára. Mekkora nagy eredmény, és most itt van a pokolba. Annyira rossz ez a befejezés, hogy gondoltam, hogy ezzel nem lehet befejezni. Hanem inkább azt mondom, hogy fejezzük be Péterrel. A másik árulóval. Mert ő azért, amikor háromszor megtagadja Jézust, és ő is átáll az ellenség táborába, amikor ezt teszi. Ott állnak a tűz körül a főpap udvarába, ugye. És azt mondja, hogy én nekem semmi közöm ehhez a Jézushoz. Vagyis én hozzátok tartozom, ugye. Ő is ott hagyja Jézust. Magára hagyja Jézust, és beáll az ellenségek táborába, akik ott gúnyolják, meg köpködik. Jézus ránéz, a lelkiismeret elindul, és Péter kimegy és elkezd sírni. Keservesen sír a saját nyomorúsága miatt, amit csinált, mert hát Jézus megmondta neki, hogy ezt fogja csinálni. Mert a kakas mielőtt megszólal, háromszor fogsz, én ugyan nem, de. És ott összetörik a szív, és keservesen zokog, mert bánja azt, amit csinált. És utána ő az első, vagy az egyik első, aki a sírhoz rohan, mikor hallja, hogy feltámadt az Úr. Ő az első, aki megy. És utána ő az, aki ott a Genezáreti tó partján, ott áll előtte Jézus, és megkérdezi tőle háromszor, hogy most akkor hogy is vagy te? Szeretsz engem? Igen. Még egyszer. Hát ha már három volt a tagadás, legyen három a szerelmi vallomás is. Szeretsz engem? Igen. És harmadszor is. És Péter megfordul, és egy teljesen más ember lesz. Mert a kegyelem elég az árulásra is. A mi esetünkben is, az én esetemben is elég a kegyelem. De ha elárultuk, akkor csak merjünk sírni, meg zokogni, meg utána bocsánatot kérni, és utána hűséget vallani Jézusnak. Van kegyelem az árulásainkra, nekünk is. Még az a jó, hogy van kegyelem, és hogy van kegyelem, azt Jézusnak köszönhetjük, aki soha nem árult el az atyát se, már a mennyei atyát, meg nem árult el soha egyetlen egy tanítványát se, és bennünket se fog elárulni. Soha nem fogjuk átélni azt, hogyha mi Jézusban bíztunk és mellé álltunk, akkor egyszer csak hup, ellenünk fordul. És azt mondja, hogy hát eddig ez csak egy vicc volt. Nem, ő ott fog maradni, mert hűséges hozzánk. Hűséges a választottaihoz, hűséges a megváltottaihoz, hűséges az ő elhívottaihoz. Legyen áldott érte az ő neve. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy megíratott ez is a mi tanúságunkra, és te látod egyedül a szívünket és az életünk történetét, azt is, ami mögöttünk van, azt is, ami még előttünk van. Kérünk téged, hogyha lehetséges, őrizzél meg bennünket attól, hogy árulóid legyünk, hogy átélve a te bizalmadat, a te szeretetedet, hűségedet, kegyelmedet, jóságodat, hallgatva a te tiszta tanításaidat, az igazság igéit, látva a te csodálatos tetteidet, együtt élve, együtt szolgálva hívő testvérekkel, őrizd meg attól bennünket, hogy valaha neked, a hitednek vagy a népednek az elárulói legyünk. Őrizzél meg bennünket, Urunk. Eddig is te őriztél, ezután is te őrizzél. Add meg nekünk, hogy hűségesek tudjunk lenni hozzád, a mi megváltónkhoz. Köszönjük néked, hogyha mi nem lettünk volna is hűségesek, vagy ki tudja, mi történik még a jövőbe. Köszönjük, hogy te mindig hűséges vagy. Ha hűtlenkedünk is, te magadat meg nem tagadhatod. Köszönjük, hogy van számunkra bocsánat a te drága véredért, drága keresztedért. És köszönjük néked, hogy felszabadulhatunk arra, hogy hozzád ragaszkodjunk tűzön, vízen át, foggal, körömmel, és soha ne forduljunk ellened, és a te szavad ellen, a te igéd ellen, a te igazságaid ellen, a te néped ellen, hanem megmaradjunk melletted mindégig, álhatatosan és hűségesen. Segíts rajtunk, Urunk! Ha kell, bocsáss meg, ha kell, őrizd meg, segíts, hogy hűségesek lehessünk hozzád a hűségeshez. Úgy szeretnénk téged most áldani és magasztalni azért, mert te hűséges voltál, vagy és maradsz mindörökre. Az atyához is, önmagadhoz is, és hozzánk is. Légy áldott ezért a hűségedért, amiért így vagy velünk. És ha mást is érdemelnénk tőled, nem az érdemeink szerint bánsz velünk, hanem a te hűséges voltod szerint. Légy áldott kegyelmedért és feltétel nélküli szeretetedért, amivel hozzánk fordulsz. Köszönjük Jézusunk, hogy tanítasz bennünket úgy általában a hűségre. Segíts, hogy a tőled kapott értékek mellett is hűségesen ki tudjunk állni. Legyen az a házastársunk, férjünk, feleségünk, a gyermekeink, a családjaink. Legyen az a gyülekezetünk, a hitvallásunk, a közösségünk. Legyen az a hazánk, a népünk. Segíts, hogy soha ne álljunk be népünk ellenségeinek a táborába, és ne kezdjünk dolgozni a vérünk ellen. Segíts bennünket, hogy hazaszerető emberek lehessünk mindenek fölött. Köszönjük néked, hogy te tudsz bennünket hűséges hazafiakká is tenni, hűséges keresztjén gyülekezeti tagokká, hűséges hívőkké, megbízható, szilárd emberekké. Formálj bennünket, Urunk! Segíts még abban, hogy felismerjük a szívünkben rejtőző pénzvágyat, vagy a hatalomvágyat, vagy a dicsvágyat, vagy a kényelmes életvágyát. Könyörülj rajtunk, hogy nehogy ezek uraljanak el bennünket. Te mondtad, hogy a mi részünk nem ez lesz ebben a világban, hanem egész másra számíthatunk. Köszönjük, hogy egy napon megérkezünk majd a te országodba, és ott minden jó lesz, de itt a földre nem ígértél nekünk más, csak gondoskodást a legfontosabb szükségleteinkről, és köszönjük, hogy meg is adod azt. Könyörülj rajtunk, hogy tudjunk ellenállni a szemek kívánságának, a test kívánságának, az élet kérkedése vágyának. Segíts minket, hogy megtagadva magunkat, mellette tudjunk maradni hűséggel. Köszönjük, hogy így esedezhetünk hozzád itt nagy csütörtök este, áldott megváltónk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk, illetve már helyet foglaltatok. Testvéreim, hirdetem, hogy holnap délelőtt 9 órakor istentiszteletet tartunk, és szeretettel hívunk és várunk mindenkit, megterítjük az Úrnak szent asztalát, és úrvacsorosztásunk is lesz nagypénteki ünnepünkön. Nagy szombaton is alkalmunk lesz, az délután 4 órakor lesz itt a húsvéti szombat, nagyszombati délutáni csöndességünk, erre is szeretettel várjuk a testvéreket, ha tud valaki süteményt hozzon. Vasárnap és hétfőn 9 órakor lesz istentiszteletünk itt a templomban úrvacsoraosztással. Énekeljünk akkor befejezésül a 226. énekünket. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, íj beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Énekeljük el mind a 4 versét ennek az éneknek. Áldás, békesség!